Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Amikor írunk, magunkból adunk, amikor olvasunk, mások világába lépünk. De vajon mi történik valójában az író és az olvasó között, hogyan találkozik két gondolat, két lélek a sorok mögött, és miért van az, hogy egy jól megírt mondat évekkel később is megszólít bennünket? Mai műsorunkban az írás és az olvasás különös összhangjáról beszélgettünk, arról a láthatatlan kapcsolatról, amely szavakon át épít hidat ember és ember között. Tartsanak velünk, mert minden történet akkor válik teljessé, amikor valaki azt elolvassa. Témánk szavak között, avagy az írás és az olvasás titkos párbeszéde. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, és műsorunk webkamerán keresztül online is nézhető, figyelhető, követhető, elérhetőségünk a marosvásárhelyiradio.ro. És most köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang mikrofonjai előtt Imre Eszter író fordítót, a Teleki Téka levéltáros könyvtárosát. Szervusz Eszter, köszönjük, hogy elfogadtad a megkívást, hogy itt vagy velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Szervusz Tibi, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, akik megtisztelnek a figyelmükkel, és itt a figyelem szót szeretném hangsúlyozni, mert lévén, hogy ez elhangzott, hogy egy életmód műsor, tehát a műsor témái valahogy arra futnak ki, hogy hogyan tudnánk minőségi életet élni, hogyan tudnánk összhangban élni magunkkal, a világgal, mindazzal, ami minket körülvesz. Úgy gondolom, hogy az olvasásról napjainkban kifejezetten ilyen kontextusban nem csak érdemes, hanem nagyon fontos beszélni a figyelem kapcsán. Hogyha azt halljuk, hogy figyelem, akkor nekem elsősorban az jut eszembe, hogy ugye mondják, hogy figyelemgazdaságban élünk. A cégek, az algoritmusok, a politikum, gyakorlatilag az egész világ abból él, hogy a figyelmünkre próbál pályázni. Mindaz, ami minket jelenleg körülvesz a virtualitásban, a valóságban is, hogyha kimegyünk az utcára, emberek között is, valahogy mindenki a figyelmünket szeretné megkaparintani, és aztán abból valamilyen módon hasznot húzni. És úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon súlyosan berántott minket ez a jelenség és ez a probléma, és úgy gondolom, hogy borzasztó nagy krízis helyzetben van a figyelmünk, mint olyan. Gondoljunk csak arra, hogy érezzük magunkat, hogyha agyatlanul görgetünk fél órát, egy órát a Facebookon, Instagramon, bármilyen közösségi média felületen. Most olvastam nemrég egy cikket, ahol nyilván egy nálam sokkal okosabb, azt hiszem pszichológus, pszichiáter, nem tudom ki, mondja, hogy ezeknek az algoritmusoknak a görgetése olyan károkat tud okozni az agyban, mint akár a drogfogyasztás. És én ezt magamon tapasztaltam, hogy mindamellett, hogy én még úgy nőttem fel, én 90-ben születtem egyébként, tehát a 90-es években voltam gyerek, amikor még nem volt okos telefon, nem volt internet, nem fértünk hozzá ilyesmikhez, és a szüleim nagyon jó szokásuk szerint hagytak unatkozni a szobámban, ami nagyon-nagyon jótékony hatással volt az agyamra és az idegrendszeremre és a figyelmemre. És ebből fakadóan bennem még kialakult egy olyan figyelemképesség, amit maximálisan tudok az olvasásban és az írásban kamatoztatni, és azt gondolom, hogy mivel ma egy egészen más világban nőnek fel a gyerekek, a fiatalok, szerintem az olvasás marad gyakorlatilag az egyetlen természetes módja annak, hogy ezzel valahogy felvegyék a harcot, és azt gondolom, hogy hogy olvasás nélkül lehet akármilyen mindfulness kurzust, akármit elvégezni, nem fog tudni működni az embernek a figyelme olyan egészséges módon, ahogy ez kéne. Úgyhogy mindenképpen nagyon-nagyon fontosnak tartom ezt a témát ebből a szempontból, ezt majd a műsor folyamán ki is bontjuk bővebben, illetve ami szintén nagyon fontos és hiányzik napjainkban, az az analitikus és kritikus gondolkodás képessége, amire én azt gondolnám, hogy nem kell különösebben érvelni amellett, hogy az olvasás ezt segíti, de mégis úgy tűnik, hogy érdemes azért erről bővebben beszélni, és azt gondolom, hogy az olvasás olyan módon teszi ezt, amit szintén nem tudunk mással pótolni, vagy helyettesíteni, és nem utolsó sorban, amit még mindenképpen ki szeretnék emelni, hogy ebben a posztmodern világunkban, és ezt most nem csak művészeti vagy irodalmi iskolaként említem, hanem mint egy korszellem, valahogy ciki lett az, hogy az ember érez. Tehát az irónia lett valahogy, az irónia és a cinizmus lett a mindenféle diskurzusnak az alapja és az uralója, és azt gondolom, hogy ez nagyon nincs így rendben, és az olvasás szintén egy nagyon-nagyon természetes és nagyon hasznos gyógyír erre. Ezen kívül még számtalan ok van, ami miatt fontos erről beszélni, de hogyha azon gondolkodom el, hogy miért beszéljünk ma az olvasásról, akkor én elsősorban ezekre gondolok.
Köszönjük szépen a gondolatokat, Eszter. Mielőtt a mai témánkra térünk, hasznos lenne, ha pár mondatban elmondanánk a hallgatóknak azt, hogy mit kell tudni Imre Eszterről.
Marosvásárhelyen születtem, 90-ben, és hát mondhatni, hogy tőzsgyökeres vásárhelyi vagyok. Itt végeztem az iskoláimat, középiskolában az Unirába jártam, és ezt azért fontos kiemelnem, mielőtt a továbbiakra rátérek, mert itt az Unirában volt az első olyan irodalom tanárom, aki által bepillantást nyerhettem abba, hogy mit jelent jól olvasni, és hogy ez a jól olvasni, ez elsősorban nem azt jelenti, hogy minél több tudást összegyűjteni, bár kétségkívül ez is, tehát hogy Murvai Béla tanár úr, ő egy ilyen abszolút alappillére és meghatározó eleme volt annak, hogy aztán én merre mentem tovább, és egyetemre Budapestre mentem, az ELTE bölcsészkarán tanultam irodalmat és filozófiát, majd a későbbiekben irodalmat és kultúratudományt, és aztán, ahogy ez történni szokott, ott ragadtam Budapesten, és hát igazából 28 évesen költöztem haza, tehát majdnem 10 évet éltem ott. Én azt gondolom, hogy Budapesten kezdődött a felnőtté válásom, tehát ott csöppentem bele a felnőtt életbe, úgymond, és azt szoktam mondani, hogy életem két legjobb döntése volt elmenni és visszajönni. Nagyon-nagyon nehéz volt visszajönni, sokkal nehezebb, mint elmenni, mert az ember, amikor visszajön, akkor ugye nem azt találja, amit itt hagyott azelőtt annyi évvel, és hát nem volt egyszerű vásárhelyen újra megtalálni a helyem. Most érzem azt, hogy úgy igazán sikerült beágyazódni a marosvásárhelyi életbe. Ebben nyilván nagy szerepe van a Teleki tékának, tehát az, hogy sikerült a tékában elhelyezkedni, az én úgy érzem, hogy ezzel majdnem minden vágyam és álmom valóra vált, és nagyon-nagyon jó itthon lenni, és azt is gondolom, hogy fontos, hogy az ember elmenjen és tanuljon, nagyon-nagyon sokat tanuljon, világot lásson, de hogy hozza haza azt a tudást és azt, amit megszerez. És volt nyilván egy csomó kitérő, én nem hiszek a lineáris életutakban, tehát nem hiszek abban, hogy akkor A-ból eljut az ember B-be, hanem nyilván nagyon szerteágazó az, hogy az ember hogy jut el oda, ahol éppen van. Én most itt tartok, úgy érzem, hogy a helyemen vagyok, de voltam és vagyok mellette jógaoktató is, írók, fordítók, nagyon-nagyon érdekel a világ, igazából nagyon, és van, ami nagyon nem érdekel, és azt szeretem hangosan elmondani, hogy engem az nem érdekel, de is sok mindennel foglalkozom, és ez szerintem így rendben van. Rengeteget olvasok és írok, és van egy 4,5 éves kisfiam, akit próbálok, hát nem is próbálok abban a szellemben nevelni, hogy amit én képviselek, hanem nem tudom másképp nevelni, tehát belélegezzük igazából a jó könyveket, a jó irodalmat, a minőségi dolgokat.
Említettük az összhang első perceiben, hogy író, fordító, és említette te is, és a Teleki Téka levéltáros könyvtárosa. Miért választottad ezt a szakmát, és ahogy mondtad, azt is megkérdem, hogy mi az, ami nem érdekel?
Ez nagyon közhelyesen fog hangzani, de higgyék el a hallgatók, hogy nagyon-nagyon őszintén mondom, hogy nem én választottam a szakmát, hanem a szakma választott engem. Tehát ez nem volt választáskérdés, ez teljesen egyértelmű volt. Most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy nem tudom, én 5 éves koromban már tudtam, hogy író szeretnék lenni, meg a Teleki Téka könyvtárosa szeretnék lenni, de az olyan természetes volt, hogy én az irodalomban, az írott szóval fogok foglalkozni, és hogy a kultúrában fogok létezni valamilyen módon. Amikor kicsi voltam, akkor jó, szerettem volna kötéltáncos is lenni, meg zongorista, de meg vadakat terelő juhász, de hogy ez teljesen természetes volt, és arra emlékszem, nagymamám tanítónő volt, és mindig hozott az iskolából ilyen lapokat, amik a gyerekek füzetéből kiestek, vagy valami. És volt otthon egy ilyen hatalmas stóc papír, és én mindig úgy vártam, mint a messiást, hogy jöjjön mama az üres lapokkal, és emlékszem, hogy egyszer a szomszédnéni is ott volt, és megkérdezték, hogy de minek neked az a sok papír? És mondtam, hogy hát azért, mert majd amikor iskolába fogok járni, és meg fogok tanulni írni, akkor nagyon-nagyon sok fogalmazást fogok írni, és így előttem van, hogy felnevetnek, hogy na, majd amikor megnősz, oda kerülsz, akkor meglátjuk, hogy mennyire marad ehhez kedved, és hát úgy gondolom, hogy eléggé maradt. Úgyhogy ez tényleg így teljesen természetes volt, hogyha nem ezt csinálnám, akkor színésznő lennék, ebben biztos vagyok, de azt is gondolom, hogy az író és a színész az gyakorlatilag, alkatilag ugyanazt az embert feltételezi. Hát az író is belebújik valakinek a bőrébe, aki egyébként nem ő. Ugyanaz történik, és ugyanúgy megmutatja magát az író is, csak nem egy színpadon. De azt gondolom, hogy igazából azt is mondhatjuk, hogy színész lettem, csak éppen íróként.
Eszter, mai témánk tehát szavak között, avagy az írás és az olvasás titkos párbeszéde. Szerinted az írás és az olvasás valóban párbeszéd, vagy inkább egyoldalú közlés?
Azt gondolom, hogy mindenképp párbeszéd, és több is annál, de úgy is párbeszéd, tehát két értelemben is. Az írás az olvasással együtt is egy párbeszéd, de az írás és az olvasás külön-külön is párbeszédet feltételez. Tehát nyilván az a jó szöveg, ami nem öncélú, és onnantól kezdve, hogy egy szöveg nem öncélú, onnan ugye megszólítja az olvasót, megszólít valamit az olvasóban, ami már eleve ott benne van, és ott megszületik egy párbeszéd. És azt is gondolom, hogy írás és olvasás nem függetleníthető egymástól. Szokták ezt mondani egyébként, hogy az olvasás a belégzés, és az írás a kilégzés. Ez nagyon frappáns, nagyon szellemes, egy kicsit talán leegyszerűsítő, de hogy mindenképp van benne valami. Volt egyszer egy író-olvasó találkozó, ahol jó pár évvel ezelőtt, ahol odajött utána így informális keretek közt egy nagyon fiatal valaki a közönségből, és hogy ő szeretne kérdezni valamit, de nem akarta úgy mikrofonba, inkább személyesen, hogy hogyan lehet jó íróvá válni úgy, hogy ahhoz ne kelljen sokat olvasni. És én ezen teljesen kiakadtam, hogy egyáltalán, hogy mi ez a kérdés, tehát hogy ha valaki nem szeret olvasni, akkor miért akar írni? És mert hogy az író, azért lássuk be, hogy Erdélyben az író nem egy rockstar, akinek a lábai előtt hevernek, sőt azért nagyon sokszor kinevetnek, hogy hát kell, minek neked ez a hülyeség. Tehát hogy ez nem tudom, az imádat és a csillogás útja, és hogy miért akar akkor valaki írni, ha nem akar olvasni. És azt gondolom, hogy az írásnak az abszolút az alapfeltétele az olvasás, a nagyon-nagyon sok olvasás, és mint mondtam, abban az értelemben is párbeszéd, hogy ha egy szöveg jó, akkor ott életre kell valami, azt gondolom.
És hogy érzed, mi történik az olvasóban, amikor életre kell egy szöveg?
Hú, hát ez egy nagyon jó és nagy kérdés. Hát több minden történhet. Nekem azok a legnagyobb olvasmányélményeim, amikor valami olyasmit olvasok egy könyvben, ami bennem pontosan ugyanúgy megvan, csak addig nem tudtam artikulálni. És akkor a könyvben elolvasom, és igen, hogy ez az, hogy ott kavargott bennem egy ilyen, nem tudom, egy ilyen formátlan valami masszaként, és milyen jól megfogta az író. Nyilván van az is, amikor pont van az a helyzet, amikor pont attól lesz nagyon nagy, nagyon átütő élmény, hogy megváltoztat benned valamit. Tehát valamit, amit te nagyon-nagyon úgy gondoltál, és azért te vérre mentél volna, akkor így leesik, hogy hát az hogy nagyon-nagyon nem úgy van, és az is egy hatalmas élmény tud lenni. Nyilván érzelmi szempontból is nagyon sok minden történik az olvasóban. De egyébként azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy egy író ne azt a könyvet írja meg, amit neki mindenképp meg kell írni, hanem azt a könyvet, amit neki mindenképp meg kell írni, és az olvasónak mindenképp el kell olvasni. Tehát, hogy ne legyen ez egy ilyen öncélú, én egyébként bocsánat, vérthányok ettől a terápiás írás című történettől nyilván működik, tehát nem akarom ezt bagatelizálni, de egy író, amit az olvasó elé tesz, az ne arról szóljon, hogy ő ezzel nyalogatta a sebeit, hanem adjon valamit, ami aztán tovább tud élni, és jóval túl tud mutatni az író személyén és egóján.
Nagyon kíváncsiak vagyunk egy válaszra, mégpedig egy írófordítótól, mégpedig az érdekel minket, hogy szerinted az író irányítja az értelmezést, vagy az olvasó teremti meg a jelentést?
Hát erre most olyan választ fogok adni, hogy nem tudom, így a dekonstrukció meg a posztmodern óta nem szabad ezt mondani, de hát mit tegyek, ha nem így gondolom. Tehát én azt gondolom, hogy az írónak joga van irányítani az olvasót. Tehát mindenképp, hogy egyszerűen joga van az írónak megmondani azt, hogy ő mit akart mondani. Persze azon túl, hogy az olvasóban mi történik, azt amúgy sem lehet tudni. Tehát ha a szöveg jó, és ha a szöveg működik, akkor az életre fog kelni, akkor az működésbe fog hozni valamit az olvasóban. Lehet, hogy akár pont olyasmit, ami az írónak nem volt szándéka, vagy akár amivel az író nem tud egyet érteni, de hogy ez a szöveg természetes életútja, hogy ez megtörténik, viszont szerintem az író irányíthatja az olvasót. Ezt nem abban az értelemben, hogy didaktikusan és a szájába rágva, de szerintem ez nem probléma önmagában.
Említetted az előbb, hogy az író úgy írjon, hogy megírja az ő dolgát, és az de úgy, hogy az olvasó el is olvassa, és az olvasó is megtalálja azt, amire számít, vagy amit majd érezni fog, vagy ami benne kialakul, de akkor ezt a gondolatot felhasználva azt kérdezzük, hogy létezik-e egy olyan ideális olvasó, akinek az író valójában ír?
Igen, szerintem abszolút létezik, és ez elsősorban figyelem, a figyelmes olvasó. Tehát az ideális olvasó, nekem íróként van ideális olvasóm, és én haragszom mindenkire, aki nem olyan olvasóként veszi a kezembe a könyveimet, és ez a fő szempont az, hogy odaadással és figyelemmel olvasson, ne felszínesen olvasson, ne használja arra a szöveget, hogy legitimáljon valamit, amit ő egyébként is gondol, hanem engedje meg magának azt, hogy elmerüljön abban a szövegben, és tényleg a figyelem, az itt a kulcs. Itt nem arról van szó, hogy mit vár el az író, hogy mit gondoljon az olvasó az ő szövegéről, hanem az, hogy tegye bele azt a... Az olvasó ugyanolyan mértékben tegye bele magát a szöveg olvasásába, mint amennyire az író beletette magát a megírásába. És ez azért is vesző paripám, mert ma ugye ilyen nagyon nagy divatja van az olvasás népszerűsítésnek, meg a könyves influencerekkel Dunát lehet rekeszteni, ami önmagában nem probléma, meg tök jó, legyen ez egy divat, hogy olvassunk, csak sokszor azt látom az N plusz egyedik olvasós csoportban, hogy borzasztóan felszínesen olvasnak az emberek. Nagyon-nagyon felszínesen megakadnak a történet szinten, vagy most a legutóbb, amitől így teljesen kiakadtam, láttam, hogy az egyik nagy kiadónál megjelent újra egy új kiadása a Bűn és bűnhődésnek, és én frászt kaptam, amikor megláttam a borítót, meg a reklámszöveget, tehát eleve a borító ez egy ilyen mintha ilyen véráztatta, ilyen sötét, baljós háttér, és akkor ott van a nagy balta, és akkor egy ilyen New York Times stílusban, ilyen nem tudom, valamilyen elborult szöveg, hogy így mennyire brutális, meg mennyire hátborzongatos. Néztem, hogy édes jó Istenem, hogy ott tartunk, hogy a világirodalom egyik, ha nem a legnagyobb regényét, ilyen olcsó vásári módon kell reklámozni, mert hogy erre cuppan az ember, hogy ott a baltas, ott a vér, és ez azt mutatja, hogy nagyon-nagyon felszínesen veszik az emberek a kezükbe a könyvet. Tehát az ideális olvasó az, aki nem felszínesen veszi a kezébe a könyvet.
Vajon miért hat ránk ugyanaz a könyv másként életünk különböző szakaszaiban?
Hát mert különböző emberek vagyunk az életünk különböző szakaszaiban. Ez amúgy egy akkora nagy élmény, és itt nekem ilyen nagy fájdalmam az, hogy nem feltétlenül gondolom, hogy egyszer élünk, de hogy minden életünk, tehát hogy nem emlékszünk az előző, nem tudjuk átvinni az olvasmány élményeinket a következő életünkre, ezért nincs idő mindent elolvasni, amit szeretnénk, és nincs idő újraolvasni. Nekem az a tervem, hogy majd, amikor nyugdíjas leszek, akkor újra fogom olvasni a nagyon-nagyon meghatározó könyveket az életemből, de közben annyi más tervem is van nyugdíjas koromra, hogy nem tudom, hogy mire lesz idő, de hogy a lényeg az, hogy nagyon ritkán volt alkalmam újraolvasni, és döbbenetes volt, hogy egész egyszerűen, mintha tényleg egy másik könyvet vettem volna a kezembe, és hát nyilván az van mögötte, hogy az élettapasztalat, meg minden életszakaszban más van a fókuszban, tehát hogy lehet, hogy valami, ami 25 éves koromban teljesen meghatározott egy könyvet, az most így elsikkad, és valami más viszi el a fókuszt.
Mi a meglátásod arról, hogy például maga az olvasás lehet-e önismereti út?
Hát abszolút, igen. És azt hiszem, hogy az egyik legmélyebb önismereti út, hogyha az ember odaadással olvas, és nem úgy olvas, hogy na, kipipálok még egy könyvet a listáról. Tehát az olvasás által, tehát ha az ember beleéli magát abba, amit olvas, akkor az ilyen fantasztikusan nagy belső történéseket tud előidézni, kríziseket is tud kiváltani, azt gondolom, de segít, mindenképp segít az embernek megérteni azt, hogy ő bizonyos helyzetekben miért úgy működik, ahogy milyen programok futnak nála. Szerintem nagyon-nagyon ez nagyon fontos szempont, de nem úgy, ahogy ezt a nagy irodalomterápiás divat mutatja. Tehát nem úgy, hogy most kiragadunk egy idézetet, és akkor azt nem tudom, felírjuk a falra, és kiposztoljuk Facebookra, és csinálunk belőle szép képeket. Ez nem. Hanem az, hogy tényleg beleéljük magunkat. Tehát most gondoljunk bele apropó bűn és bűnhődés, tehát aki azt a könyvet végigolvassa úgy, hogy ott, hát az sejt szinten átírja az embert.
Ha már az olvasásról beszéltünk és beszélünk, ideje, hogy rátérjünk az írásra. Tehát az írás inkább önkifejezés, vagy inkább kapcsolatteremtés?
Hát is, és attól függ. Tehát úgy gondolom, hogy amúgy nagyon érdekes lenne megnézni ezt, hogy a nagy írókat, a klasszikusainkat, kit mi motivált, mert azt gondolom, hogy lehetnek az írás mögött más-más motivációk. Én az én személyes példámon keresztül azt tudom elmondani, hogy nekem abszolút az önkifejezésről szól, tehát nekem van egy ilyen kényszerem, hogy muszáj megértessem az emberekkel azt, hogy mi van a fejemben, mert elpusztulok, hogyha nem értenek meg. És nekem ez, tehát tényleg ilyen létkérdés. Viszont, hogyha onnantól kezdve, hogy én publikálás céljából írok, nem szabad itt megállni. Tehát itt bejön az, hogy oké, önkifejezés, de azt olyan tudatosan elvégezni, és olyan tudatosan dolgozni rajta, és pallérozni, hogy az, amikor az olvasó kezébe kerül, az neki ne az én személyes önkifejezésemről szóljon, de hogy az alapja ez nyilván egy önkifejezési vágy. És persze kommunikáció is lehet, itt most bejön megint a közösségi média, ami nagyon átírta az író-olvasó viszonyt is, az olvasási szokásokat, az olvasási igényeket, de ezt mindent lehet jól és rosszul is csinálni. Azt gondolom, hogy közösségi médiában is lehet azt jól és értelmesen művelni, és ott viszont kommunikáció és közösségépítésként is működhet, de hát az már egy teljesen másfajta írás, és egy más dimenzió, meg egy más kategória, mint egy nagy regény.
Tudom, hogy a következő kérdés akár egy külön téma is lehetne az összhangba, mégis maga a kérdés ide talál, ide illik, hogy miként változtatja meg a digitális világ az olvasás mélységét ezennel?
Fú, hát igen, ez tényleg egy hatalmas téma, és ez erről nagyon-nagyon sokat lehet és kell beszélni. Elsősorban azt gondolom, hogy a figyelmünket törte meg a digitális világ, tehát tényleg biztos a hallgatók is emlékeznek arra a világra, amikor még nem volt körülöttünk, tehát amikor még csak analóg világban éltünk, és hogy mennyire másképp figyeltünk, és mennyire másképp olvastunk. Tehát én emlékszem, nekem azok olyan zsigeri, szinten elraktározódott élmények, amikor a nagy vakációban, nyáron, középiskolában ugye nagyon meleg volt, nem volt kedvem kimenni, és hogy végig olvastam a nyarakat, és de úgy, hogy egész nap olvastam, és utána még éjjel 2-3-kor még mindig nem tudtam abba hagyni, és volt egy olyan elmélyülés, hogy az valami, az megfizethetetlen, és helyettesíthetetlen. A digitális világ ezt teljesen megtörte, és azt gondolom, hogy pusztítja nagy erőkkel az emberben, és nem szeretem, amikor azt mondják, hogy jaj, hát, hogy minden relatív, hogy vannak jó meg rossz oldalai. Nem, ez rossz. Tehát ez rossz, hogy ez van, mert az, hogy nem tudunk elmélyülni az olvasásban, az én nem tudom, szerintem, tehát az a lelkünket is, az érzelemvilágunkat, az intellektusunkat, az egymással való kommunikációnkat, mindent lefarag.
Digitális világ, digitális média. Nem más, mint rövidebb figyelem, rövidebb mondatok. A kérdés, hogy átalakul-e az írás minősége?
Hát az a baj, hogy igen. Igen, és közben nem. Tehát nyilván van egy réteg, és van egy szint, ahol nem. Viszont ezzel együtt, hogy most ilyen nagyon nagy divatja lett az olvasásnak, és a divatot itt rossz értelemben értem, tehát ha megnézzük például egy nagy külföldi könyvvásáron, hogy hány új könyv jön ki, rengeteg. Tehát én nem tudok statisztikákat, de azt látjuk, hogy borzasztó sok könyv jön ki, de hát ha megnézzük a minőséget, akkor szerintem joggal elborzadunk, és látszik az írás minőségén az, hogy egyszerűen igénytelenebbé válik nagyon sokszor, főleg most a népszerű irodalomról, vagy popkulturális termékekről beszélek, hogy nem baj az, hogyha nem minden Dosztojevszki, de hogy adjunk a minőségre, tehát arra, hogy amit kiadunk a kezünkből, az legyen rendben, és nagyon-nagyon látszik. Látszik az, hogy az emberek, ahogy mondod, rövidebb mondatokat képesek csak elolvasni. És amikor szerkesztőként dolgoztam, akkor nagyon sokszor kaptam meg ezt a visszajelzést, hogy kéne rövidítenem a mondatokat, és most nem arra gondolok, amikor tényleg szép irodalmi műben stilisztikailag fontos a ritmust úgy dolgozni, meg úgy egyensúlyozni, hanem arra, hogy egyszerűen legyenek már rövidebb mondatok, mert az olvasók nem tudják követni. És ez nagyon-nagyon gáz. Tehát ha belegondolunk abba, hogy azért a mai napig is, a jelenleg is élő legnagyobb írók mennyire fantasztikusan hosszú mondatokat tudnak írni, de úgy, hogy azok tartalmasak, és hát egy hosszú mondat jó esetben nem azért hosszú, mert nem tud szerkeszteni az író, hanem azért, mert ki tud tartani egy gondolatfolyamot nagyon-nagyon hosszú ideig. A gondolkodás az nem tőmondatokban történik, hanem a gondolkodás az egy organikus folyamat, ahol egyik gondolatból jön a másik, és akkor ott nem feltétlenül kell pontot tenni, mert az megtöri, az már nem az a gondolatfolyam. És itt jön be ugye a figyelemképesség, és itt jön be az, hogy a digitális világ a gondolkodásunkat mennyire átírja, hogy nagyon sok esetben látom azt, hogy az emberek nem képesek kitartani egy hosszú gondolatmenetet, amire pedig az embernek minden bizonnyal képesnek kell lennie, mert az agyunk úgy van összerakva, csak hogy az agyunk, vagy sok esetben az emberek agya rövid zárlatot kap egy például egy akkora körmondatnál, mint ami itt most elhangzik, pedig ez a körmondat is arról szól, hogy gondolkodom, miközben beszélek, és azt mondom ki, és hogy a gondolkodás tudjon már úgy leképeződni papíron a teljes pompájában, ahogy ez megtörténik az emberi agyban.
Naponta mit és mennyit olvasol?
Hát egész nap olvasok gyakorlatilag, mert ugye a TK-ban is a munkám az rengeteg olvasást feltételez. Tehát olvasok, nagyon sok kategóriája van az olvasásomnak. Elolvasom a közösségi médiában a híreket, sajnos, és akkor naponta kihordok lábon két agyvérzést. Olvasok a TK-ban a munkámhoz kapcsolódóan. Nagyon-nagyon sokat olvasok mostanában történelmi témában, mert hogy én ebben nagyon gyengének érzem magam, és szeretnék felzárkozni a nagyon okos kollégáimhoz, és szeretnék több mindent átlátni. És akkor olvasok Úri passzióból otthon, ami éppen megszólít, és olvasok az íráshoz. Tehát például most fejeztem be nemrég az új könyvemet, most küldtem el a kéziratot a kiadónak, és azt a könyvet úgy írtam, hogy rengeteget olvastam hozzá. Úgyhogy ez is egy... Jaj, megolvasok a gyereknek nagyon sokat. Meséket, verseket, rengeteget. Igen.
És akkor számodra mi a fontosabb? Az írás, vagy az olvasás?
Jaj, hát ilyen nincs. Tehát, hogy egyik sincs a másik nélkül. Ezt szoktam mondani, hogy én nem szeretek olvasni, hanem én olvasok. Tehát ez tényleg annyira természetes, mint az, hogy eszünk, meg alszunk. És az írás az szintén, tehát kicsi koromtól grafomán voltam, vagyok. Azt úgy kell elképzelni, hogy kiskamaszkoromban a szobám többnyire nem poszterekkel volt tele, mint normális kamasznak, hanem tele volt írva krétával a fal. De ez nem úgy, hogy jaj, dalszövegekből idézetek, hanem így dolgok, amik eszembe jutottak, és itt tele volt, de a plafon is. Feltettem két széket egymásra, hogy tudjak felírni a plafonra, amikor a falakon már nem volt hely.
Utolsó kérdésünk, hogy mitől válik egy szöveg időtállóvá?
Azt gondolom, hogy attól, hogy valami univerzális érvényűt mond el az emberről. Ezért gondolom, hogy ezért meg fognak kövezni, de mindegy, most már mondom, ezért gondolom, hogy a kortárs magyar irodalom egy része nem fog fennmaradni, legalábbis olyan értelemben, mint időálló szöveg, mert hogy túlságosan beleragad az aktualitásokba. Az időálló szöveg, az látjuk, az, ami 250 évvel ezelőtt ugyanannyira tűpontosan írta le az embert, mint amennyire ma.
Eszter, az elhangzott beszélgetésünkből miket emelnél ki a legszívesebben?
Hát én elsősorban azt, hogy bár ez így ebben a formában nem hangzott el, de azt gondolom, hogy nagyon sokféleképpen elmondtuk ezt, hogy olvassunk igényesen, tanuljunk meg igényesen olvasni. Nem az a lényeg, hogy ki tudjuk posztolni az olvasós applikáción keresztül, hogy egy hónapban hány könyvet olvastunk el, hanem olvassunk mélyen. Nem az a lényeg, hogy évvégén a fa alatt egymásra helyezzük az adott évben elolvasott könyveinket, hogy jaj, magasabb a torony, mint én, és milyen sokat olvastam. Olvassunk el egy évben két regényt, de az rengesse meg az életünket úgy alapjaiban. Tehát legyünk nagyon-nagyon igényesek arra, hogy, Arra is, hogy mit, de arra is, hogy hogyan olvassunk. Legyünk igényesek arra, hogy hogyan használjuk a figyelmünket, és ne engedjük, hogy elvegyék tőlünk a figyelmünket, és az arra vonatkozó döntésünket, hogy milyen mértékben mélyülünk el abban, amit mi kiválasztunk magunknak.
Eszter, szép lassan az összhang végéhez közeledünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk élőben. Köszönjük a válaszokat és a beszélgetést, melyet tekintettel a beérkezett és a megmaradt kérdésekre egy hét múlva még folytatunk.
Nagyon nagy örömmel, mert azt gondolom, hogy itt bőven van még kibontásra váró téma. Én mindenképp szeretnék természetesen a beérkező kérdésekre is válaszolni. Nagyon-nagyon örülök, hogyha a kérdésre serkentettük a hallgatóságot, és arról is szeretnék egy kicsit bővebben beszélni, hogy pontosan mit is tesz az olvasás folyamata és gyakorlata az emberrel, hogyan segít összhangban élni önmagunkkal és a világgal, illetve egy kicsit arról is bővebben, hogy milyen is a jó irodalom, mitől jó irodalom.
Így legyen, innen folytatjuk az összhangot egy hét múlva. Kedves hallgatók, az összhang percei erre a hétre tehát lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Imre Eszter író nevében is. További kellemes estét kívánunk, az összhang szerkesztő műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.